Kósa Lajos, a Fidesz parlamenti frakció vezetője az Inforádió arénájának vendége. Nem mérték föl rosszul az olimpia mögött tömörülő nemzeti egységet, ha egy teljesen friss formáció ilyen rövid idő alatt azt meg tudta torpedózni?
Hát ebből még az is kijöhetne, hogy egyébként a magyarok többsége támogatja az olimpiát. Az a helyzet, hogy itt az egész időzítés, ahogy ezt már elmondtam, az azzal jár, hogy az olimpia budapesti rendezésének az ügye akkor is halálos sebet kapott, hogyha véletlenül majd valamikor szeptemberben, hogy egy ilyen közép időt mondjak, az jön neki, hogy a magyarok vagy a budapestiek mondjuk 51%-a szeret olimpiát.
Azzal el lesz intézve a dolog? A Fidesz támogatóinak, hogy azt mondják, hogy a Momentum hibája, ő szúrta meg. Azért a támogatói között láthatóan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nincs olyan, hogy feladunk egy ügyet. Márpedig népszavazás kell, és meg kell csinálni az olimpiát, győzelemre kell kihozni.
Hát ez igaz, de azért az nem volt, hogy az eszünket használjuk közben, és felmérjük az esélyeket, mert az olimpiai pályázat és annak a lobby tevékenysége is igen sokba került. Tehát ez teljesen nyilvánvaló, hogy eleve vesztes ütőközeteket nem kell felvállalni, mert az nem lesz jó. Tehát itt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a legérzékenyebb arra, én beszéltem több Nemzetközi Olimpiai Bizottsági taggal, tekintett arra, hogy magam is sportvezető vagyok, a Magyar Kocsázó Szövetség elnöke, és a korábbi polgármesteri időm alatt pedig nagyon sok nemzetközi szövetségi elnökkel volt kapcsolatom, mert 26 világversenyt rendezett Debrecen az én vezetésemmel, világbajnokságot, világkupát, Európa-bajnokságot, különböző sportágokban, korosztályos, meg felnőttet. És a helyzet a következő. A legrosszabb az IOC-nek az, hogyha miközben az olimpia zajlik, akkor valamifajta ellentüntetések vannak az olimpiai játékok alatt, mert ez a legrosszabb a szponzoráció szempontjából. Mert a szponzor nem szereti, hogyha azt az eseményt akárki fújolja, miközben ő sok pénzt költ erre. Tehát az egységet tartja a legfontosabbnak. Na most ez nálunk megbomlott, ez kétségtelen. És hát eleve két nem kis versenyző, Los Angeles és Párizs is megy az olimpiáért, meg mi. Tehát ebben azért nem vagyunk erőfölényben. Tehát ez egy abszolút nyílt verseny. Nekünk nagyon-nagyon jónak kell lennünk ahhoz, hogy nyerjünk. Na most itt már nem vagyunk nagyon-nagyon jók, mert Los Angeles vagy Párizs nyugodtan hivatkozik arra, hogy lám-lám, itt az ellenzék maga nem támogatja, tehát itt most már nem az, hogy hányan aláírtak, hányan nem lesz népszavazás, nem lesz népszavazás, hanem azt tudják mondani, hogy hát a politikai ellenzék ellenzi az olimpiát. Akkor miről beszélünk? Mondják ők. És az helyzeti valóban a politikai ellenzék kihátrált a olimpia mögül. Tehát az árulást ők követték el. Az, hogy most van néhány fiatal, aki különböző hevülettől vezérnyelve, vagy vezérelve gyűjt aláírás valami ügyben, az alkérdés itt a helyzet, vagy az is fontos ügy, de itt azért az is egy rendkívül fontos dolog, hogy az ellenzék az kihátrált az olimpia mögül.
Összességében az egész olimpiai aláírásgyűjtés, a Momentum megjelenése az jó a Fidesznek, vagy nem jó a Fidesznek?
Nekünk jó. Tehát ránk nincs veszélye. Nekünk nem jelent veszélyt a Momentum, mert a Momentum melyik szavazóbázisra hajt? Teljesen nyilvánvaló, hogy a baloldali szavazóbázisra hajt. Na most ott már vannak sokan hasonló ilyen marginális szerveződések péje. Tehát úgy értem, hogy kis létszámúak, jelentős média nyilvánossággal, de érdemi befolyás nélkül. Korábbi PM, most már csak PM, mert már a Magyarország is elmaradt a nevükből. Akkor az együtt, aki külön indul, akkor a Kónya Péter vezette, magam sem tudom milyen nevű szervezet, valami szolidaritás szakszervezet pártá alakulva, vagy nem, de DK, Magyar Liberális Párt. Most ebben még egy szereplő bejön, a Momentum, aki nyilvánvalóan helyet kér, szerveződik, és valamit majd akar, az is nyilvánvaló, hogy a Momentum egyedül még a baloldali szavazók összes töredékét sem tudja elvinni, nem vagy az egészet, tehát valami összefogás kell, minél számosabb ez a párt, annál nehezebb összefogni. Most éppen ez nem megy nekik, mert már kiátráltak, nem tudom, hogy hányan, vagy összefogtak, most éppen nem tudom, hogy a folyamat, vagy ez a gomolygó káosz milyen fázisban van. De ebben még egy szereplő, az nem tisztítja a terepet, hanem csak összekuszálja. Tehát ez jó, nem? De úgy értem, hogy nekünk. Csak rövid politikai számításból, de nem ez az alapján mérlegelünk, hanem az olimpiát azért én személyesen is sajnálom.
De végleg elment. 28-ban is lesz.
Hogy ne. Ja, nem, hát persze, meg 32-ben, meg 36-ban, hát nem veszítettük el a reményt, de mondjuk azt, hogy ha Párizs nyer, még egyszer rögtön utána európai főváros rendezen olimpiát, azt nagyon valószínűleg tartom, mert az IOC-nek van egy olyan döntés, hogy kiegyensúlyozza a földrészeket. Ugye most Tokióban lesz Ázsia. Utána jön vagy Európába, vagy Amerikába, de utána jön akkor Európában. Most, hogyha Párizs nyer, akkor utána 28-ban Amerikában lesz, vagy valahol az amerikai kontinensen. Ha Amerika nyer, akkor kapaszkodhatunk 28-ra, addig azért még sok víz lefolyik a Dunán, de az se 24-ben lesz.
4-es metró vizsgáló bizottság az milyen feladatokat tud ellátni, hogyha a meghívottak nem mennek fel, ami egyébként hagyomány a magyar parlamenti vizsgáló bizottságok történetében?
Hát először is 4-es metró vizsgáló bizottság nincs. Tehát mielőtt még ennek valami szerepe lenne. Mert mi azt állítjuk, hogy, és az a politikánk, elvi politikánk, hogy a parlamentben vannak szakbizottságok. Azok arra hivatottak, hogy az ilyen kérdésekben is eljárjanak. Teljesen felesleges vizsgáló bizottságot létrehozni, mert az csak akkor lenne indokolt, ha a vizsgáló bizottságnak lenne valami plusz feladata, felhatalmazása, mint ahogy vannak parlamenti rendszerek, ahol a vizsgáló bizottság az egy külön kávéház, ott van kötelező megjelenni, vannak a eljárási szabályok, amit mindenkinek be kell tartani, van erő, hogy ezt kikényszerítsék, magyarországon ez nincs, sosem volt. Én is vezettem vizsgáló bizottságot a parlamentben.
Volt rá próbálkozás, senki nem vette komolyan.
De mert nincsenek ilyen szabályok. Tehát jobb akkor, hogyha ezzel feleslegesen viccelődünk, inkább azt mondjuk, hogy ott van a gazdasági bizottság, a parlament gazdasági bizottság eljár ezekben a kérdésben, ő a területért felelős.
De mit tud csinálni?
Hát igazából próbál bizonyos fontos politikai kérdéseket, vagy politikai felelősségi kérdéseket tisztázni. Mert a bűnözőző szervek hivatottak a konkrét bűncselekmények kapcsán eljárni. Na most itt azért fontos kérdések vannak a 4-es metró kapcsán, mert azt ugye senki nem gondolja komolyan, hogy Denszky Gábor nem tudta, hogy a 4-es metró beruházása folyik a fővárosában, amit ő vezetett, mint ahogy azt mondta, hogy hát ő nem tudott semmiről. Úgy az is világos, hogy akik azt a döntést meghozták, hogy a 4-es metrót egy ilyen konstrukcióban építik meg, hogy nincs fővállalkozó, ők maguk alapvetően felelősek azért, hogy ez így alakult a 4-es metró ügye. És ebben az értelemben a politikai felelősséget nyugodtan kimondhatjuk, és abszolút feltűnő, hogy az ellenzék, amelyik egyfolytában korrupciózik, a 4-es metróról hallgat, mint a sír.
De mi a politikai felelősség egy olyan politikusnál, meg a pártjánál, aki már nem indul, meg pártja sincs már?
Hát érdekes, a szocialisták nem kormányozták a főváros, ők voltak többségben.
De nem adtak főpolgármestert. Nem adtak főpolgármestert.
Nem, de ők adták a többséget. Tehát a helyzet az, hogy akkor, amikor a főváros a 4-es metróról döntött, akkor ők megnyomták a gombot. Igen, szavaztak. Az akkor szereplők közül ma is többen fontos politikai tisztséget töltenek be. Tóth Csaba például.
Volt egy rakás választás, az jól ismert eredménye, az nem a politikai felelősség beváltása? Szóval ehhez még egy parlamenti bizottságnak ezt ki kell mondania?
Én szerintem nem a kimondás vagy fázisában vagyunk, hanem abban, hogy egyáltalán pontosan megértsük a történéseket.
De ez nincs benne az Olaf jelentésben?
Hát nem mindegyik van benne, az teljesen nyilvánvaló, mert az Olaf jelentés alapvetően arra koncentrál, hogy az Európai Uniós támogatási forrásokat hogyan használtuk fel. A nemzeti támogatási forrásokat nem vizsgálja az Olaf. A nemzeti támogatás volt a nagyobb része a metróban. És egy sor dolog szerintem egyáltalán nem derült ki, amit kellene felszínre hozni. Tehát ebben én még hosszas vizsgálódás vagy felderítésre számítok, mert egy sor kérdés tisztázatlan.
De ki fogja felderíteni? Politikusok, a parlament valamelyik bizottságában, a rendőrség?
Legalább a parlament bizottságában azt a kérdést fel lehet tenni, hogy ki döntött úgy, hogy nem lesz fővállalkozó.
Fölteszik a kérdést, nem megy el a vendég, a meghívott, és nem kapnak rá választ.
Igen, de anyagokat joguk van el bekérni, mert általunk a Fidesz által támogatott és megszavazott infotörvény a közéleti adatok kiadását lehetővé teszi, és akkor foglalkoztatni kell, van a parlamentnek ilyen apparátusa, arra embereket, hogy megnézzék, hogy végső soron ezt a döntést valaki meghozta a jegyzőkönyvekbe benne, mert ez nem csak úgy kialakulódott, hogy valami klasszikusat idézek, Megyesi Pétert, hanem ezt a döntést meghozták valaki.
De számít valami konkrét eredményre azon túl, hogy a kérdés napirenden lesz tartva, és elnyommás kérdéseket.
Én azért csak szeretném tudni, hogy 57 milliárd forintot kilopott el, amit nekünk kell majd közösen.
De hát ha ellopott volna, azt a rendőrségnek nem kellett volna már rég kiderítenie? Nyilván mindent megtett annak érdekében, hogy megfogja ezeket a felelősöket, hiszen hát miért ne tett volna meg?
Hát szerintem azért a 2010-ben nagyon nagy igyekezetet én nem láttam erre.
17 van.
Igen. Én azt gondolom, hogy ebből nagyon komoly tanúságokat lehet levonni, a metróberuházás pedig nem fejeződött be csak később, nem, tehát nem 2010-ben, és az is nagyon fontos, hogy Tarlós István vezetésével a főváros egy nagyon fontos kármentési akciót kezdett el. Tehát egy csomó szerződést átnéztek, módosítottak, tehát itt az előülések még korán sem jártak le, mert egyébként az egész vizsgálata akkor és akkor kezdődik, amikor az egész befejeződik, és az nem véletlen, hogy az Olaf jelentés is most jött ki, hát mert most lett kész. Ebben az értelemben a magyar hatóságnak is egy csomó mindent fel kell deríteni. Én azt is várom, hogy az ügyészség, a rendőrség az valamit felderítsen. Nem mint hogyha, hogy is mondjam, jó tapasztalatok lennének. Hát a Postabank 70 milliárdos konszolidációjából a végén az első számú vezetőnek mennyi lett a büntetése? 3,5 millió forint? Hát az, azért az a 70 milliárdos konszolidációs főszeghez képest nem tűnik nagyon soknak. A 70 milliárdot az adófizetők fizették ki. De mondhatok mást, a Kulcsár Attila ügyben, ahol Gyuszi Taxis, Megyesi Péter volt akkor a banknak az elnöke, a Gyuszi Taxis 50 milliót vitt ki Nánozaskóban hetente. Hát abban még nem is tudom, hogy hogyan a nyomozás. Elítélték már Kulcsár Attilát, vagy volt már egyáltalán tárgyalás, hogy megint
első számtalan tárgyalás.
Igen, de megint első fokon van az ügy. Tehát azért ezekben nem állunk valami nagyon jól, ami szerintem azért nem mondhatnék hasonló gazdasági ügyeket, ahol még felháborító dolog történt. Kolontári iszapömlés.
De hogy lehet, bocsánat, hogy ebben nem állnak
olyan... Ott megállították, hogy nem történt felelősség, vagy nem történt hiba. Csak meghalt 6 ember, meg 3 falut elöntött a vörös iszap.
De tehát... ez most kinek a kritikája? Az ügyészségé? A rendőrségé? A bíróságé? Mert ez egy nagyon ingoványos talaj politikusként a bíróságot megbírálni.
Hát nézze, igaza van, nagyon óvatosan próbálok fogalmazni. Számos olyan ügy van, aminek kapcsán felvetődik az a kérdés, hogy vajon ez jó van-e így. És akkor ezeknek az ügyeknek jelentős mértékben a bíróságok a főszereplői. De nagyon óvatos akarok lenni, mert a hatalmaiak elválasztásának elvét halottan fontosnak tartom. És akkor csak így nagyon halkan jegyzem meg, hogy ott van, csak egy példát mondok, teljesen máshonnan, országosan is nagy bort vert fel, Móri bankrablás, Kaiser Edét a Magyar Bíróság jogerősen elítéli. Kaiser Ede elkezdi letölteni a büntetését, majd kiderül, hogy nem ő volt a tettes, hanem egyébként megkerül az igazi tettes. És akkor arra a kérdésre, hogy történt-e hiba, elítéltek egy átadatlan embert, a bíróság azt mondja, hogy nem. Hát ez érdekes, nem?
De az is érdekes, hogy például a Budakest ügy minél alaposabb felderítését, azt ugyanilyen hívvel szokták kormány oldalon sürgetni?
Hát az az igazság, hogy ebben mindegyikben, tehát én most a Móri bankrablás ügyben sem verem az asztal, csak azt mondom nagyon udvariasan, hogy itt azért valami aggodalomra csak van ok, mert egy sor olyan ügy, ami mondom általános figyelem övezte, fogalmazunk ilyen nagyon óvatosan, rendkívül meghökkentő ítéletek születtek. Rendkívül meghökkentőek, és akkor itt a rendkívül meghökkentő sokszor alá kell húzni és nyomatékosítani kell, de az biztos, hogy nem nyugtatta meg a közvéleményt a bíróság bölcs döntése. És akkor ezt mondhatom, Budakest ügy, de hát egy sor ügyet, ebben az értelemben a parlament mit tud csinálni?
Törvényeket.
Igen, de ott meg jön az a vita, hogy amikor a bírói joggyakorlatot a törvények módosításával akarja a parlament befolyásolni, akkor ugye jön azonnal az Európai Unió meg a Velencei Bizottság, hogy megfosztjuk a bírókat a döntési szabadságtól, sőt állítólag a bíróknak a függetlenségét és a ítélkezési körülményeit már azzal is alapvetően befolyásolja a politika, hogy valaki meddig lehet bíró, 65 vagy 70 évig, mert ugye vissza kellett vonulnunk, és a bírókra más szabályok vonatkoznak. Tehát ilyen értelemben, és ha Magyarországon mindenkinek van egy időskori nyugdíja, akkor ami egy rögzített korhatár, akkor miért befolyásolja a bírók függetlenségét az, hogyha a bírókra is vonatkozik egy teljesen generális szabály, mint mindenki másra, a kettes postástól a rendőrfőkapitány.
A kérdést az Európai Bíróság eldöntötte. Jó, a magyar kormány pervesztességével.
Abszolút, ilyen értelemben a Az Európai Bíróság is egy olyan testület, amely igen gyakran úgy tűnik, hogy inkább politikai testületként viselkedik, mint bíróságként.
És nincs olyan pervesztes fél, amelyik elégedett volna a bíróság tevékenységével, ez egy régi szabály.
Nem ezzel függ össze, szerintem azzal, hogy, hogy ott már számos olyan tényező van, ami inkább a politikai döntéshozókra jellemző, vagy ilyen hatásmechanizmus, mint a bíróságokra, de őszintén szóval én inkább foglalkozok a magyar igazságszolgáltatással, és próbálunk a saját dolgunkban, tehát a törvényalkotásban olyan módosításokat végrehajtani, ami segíti a munkájukat. Például most a büntető eljárásról szóló törvényt módosítjuk, de jön a BTK módosítás is, pontosan azért, hogy valamilyen módon érzékelve a társadalmi igényeket, vagy az emberek álláspontját, ezt valami módon érvényesítsük. De nagyon óvatosan kellene járnunk, mert továbbra is állítom, hogy természetesen a bírók azok függetlenül kell végezzék a munkájukat, és nem szabad őket megfosztani, sőt, nem lehet értelmetlenül korlátozni az ő döntési szabadságukat, mert akkor tényleg eznek az egész rendszernek a működését veszélyeztetjük. De hát az mégiscsak furcsa, hogy most akkor csak ilyen eljárásügyeket mondok, hogy vannak bíróságok és bírók, ahol egy ítélet és annak a leírása között eltelik 8 hónap. Az azért sok, mert ugye csak a leírt ítélet, tehát az ember kézbe kapja, azután lehet valamit kezdeni, fellebbezni, stb. Az ember azt gondolja, hogy egy ítélet után az ítélet leírása az néhány munkanap kérdése, és nem 8 hónap. És hogy most ha figyeltük is, volt olyan bíró, meg annak a vezető is, aki azért mondott le, mert nem tudták kicsikarni a bírótól, hogy akár egy év alatt is leírja az ítéleteit. Ami nonsens.
A bírók is emberek.
De persze, meg én ezért nem a hibátlanság a fontos erényük, hanem az önreflexió. És amikor ettől fosztjuk meg az embereket, attól az érzéstől, hogy a bírók és a bíróságok úgy működnek, hogy nincsen nekik önreflexiójuk, az baj, mert ugye mindenki hibázhat, nem az a kérdés, hogy hibázik-e vagy sem, mert persze, hogy hibázik, hanem az a kérdés, hogy képes-e kijavítani hibáit, meg bevallani, és ennek megfelelően javítani a tevékenységet.
Mi kell ahhoz szerint, illetve a Fidesz frakciója szerint, hogy az egészségügyben és az oktatásban, két olyan területen, ahol mindig általában a problémák vannak előtérben, ott egy olyan változás jöjjön, amire az emberek csettintenek, azt mondják, hogy ez igen, ez már döfi.
Csoda.
Miért?
Hát azért,
minden kormány ezt mondta, hát azért, nekiállt, és nem
azért, mert egy egyszerű dolgot tanuljak. Amikor elkezdtünk kormányozni, az egészségügyi várólisták, tehát a műtétri beavatkozás a váróknak a létszáma olyan 78 ezer volt. Ez most 28 ezer. Ez csökkent?
Csökkent, persze.
Na, mit mondott ma az ellenzék? Hogy nőtt a várólistáknak, a várólistán lévő emberek száma. És ez felháborító és tűretetlen. De most, amikor a tények ilyen szembeszökően semmit sem számítanak a politikai vitákban, akkor nem lehet azt várni, hogy itt egyszer csak valaki csetint egyet, és azt mondja, hogy na, itt valami érdemi változás történt.
Hát érdemes ebben a kérdésben a mindenkori kormánynak az ellenzékkel vívni, amikor az egészségügyhöz mindenki ért, mert mindenki bemegy a kórházba, beteg, a saját bőrén tapasztalja, és tök mindegy neki, hogy a mindenkori kormány, meg a mindenkori ellenzék mit mond arról, amit ő lát.
Hát nézze, itt van egy másik alapvető összefüggés. Az ember, ha beteg, akkor szeretne meggyógyulni. És ha meggyógyul, akkor jó az egészségügy, ha nem gyógyul meg, akkor meg rossz. De azért azt tudjuk, hogy a betegségeket nem önmagában az egészségügy gyógyítja meg, vagy sem. Azt tud segíteni meg, tud bizonyos kezelésekkel. De az igazából ebben az értelemben mindnyájan a természet vagy a jóisten kezében vagyunk, ahogy szokták mondani, egy influenza gyógyszeres kezeléssel egy hét magától hét nap alatt múlik el. Tehát most ezzel nem azt akarom mondani, hogy az egészségügy felesleges, csak azt akarom mondani, hogy az emberek percepciója ebben az értelemben rendkívül egyéni, nagyon helyes. Másrészt, teljesen nyilvánvaló, hogy miért kelljen, hogy érdekelje az embereket azt, hogy mondjuk összehasonlítva más országok egészségügyellátásával a magyart, az jobb vagy rosszabb. Mert hiába mondom én azt, hogy nézzük meg Anglia, ami egy sokkal gazdagabb ország, állítólag jobb az egészség ellátása. Ott egy csípőprotézisre 6 évet is kell várni. Magyarországon ez nem fordul elő. Ez nem kell, hogy érdekelje azt, aki éppen csípőprotézisre vár. Tehát ilyen értelemben a személyes bevonódás az egészségügy megítélésébe azt kikerülhetetlen. És itt még van egy nagyon sajátos intézmény, ami az egészségügyi ellátásról folyó vitát befolyásolja, ami máshol ismeretlen, ez a paraszolvencia jelensége, mert ugye ez létezik, van, mindenki személyesen hallgat róla.
De hogy hát mindenki beszél róla.
Nem abban azért, általában beszél róla, de egyébként az nagyon ritka, amikor azt mondja, hogy igen, én 60 ezeret adtam a doktor úrnak, és ez nekem igenis jól esett. Honlapok
vannak arról, hogy melyik orvosnak, mikor, miért, mire mennyit kell adni. Ez teljesen nyilvános.
Igen, de például, hadd kérdezek valamit, a baraszolvencia és a paraszolvencia kapcsán az orvosoknak adott összeg az egészségügyi kiadás, vagy sem?
Nyilvánvalóan az.
Igen, de milyen érdekes, hogy miután erről nem tudunk pontos adatokat, a paraszolvenciát, mint finanszírozási tételt, az magyar egészségügyi kiadásokban nem számoljuk el, ezért GDP arányosan sem jelenik meg semmilyen összefüggésben.
De mi kéne hozzá?
Ha megjelenne, akkor kiderülne, hogy mi magyarok az egészségügyi ellátásunkra a GDP arányosan annyit költünk, mint a legjobb egészségügyi ellátásra rendelkező ország.
De mi volna,
mert csak kimarad ez a nagyon jelentős összeg belőle.
Mi volna, ha ezt odaadnák az orvosoknak, az ellátórendszernek, elégedettek lennének, és onnan kezdve lehetne mondani, hogy senki ne fizessen zsebből semmit.
Hát először is nem tudom, hogy ez megszüntetné-e a paraszolvencia jelenségét. Mert ugye tudjuk, hogy nincs az a megrakott szénászekér, amire még egy villán van erre feltenni, mondja a népi bölcsesség. Másrészt olyan mértékben szervező erejévé vált az egészségellátásnak ez a finanszírozási megoldás, amit nem lehet egyik pillanatról a másikra elmulasztani. Nekem ez a meggyőződésem. Tehát én nem a paraszolvenciát látom az egészségellátás alfájának vagy omegájának, csak egy jelesének látom, amivel nekünk kalkulálnunk kell.
De ha belevágnak a rendszerbe, akkor hol vágnak bele a rendszerbe? Egyetlen nagy átfogó belevágás az napi renden van-e? Az egészségügyi államtitkárság számtalan részterületen dolgozik.
Pont egészségügyi rendszerben én nem nagyon vardalkoznék, mert az sose jó. De azért nagyon fontos intézkedéseket hoztunk, hát nincs ma olyan egészségügyi ellátó szervezet, ami nagyon komoly fejlesztés ne kapott volna. Tehát igazából közben az egészségügyi ellátó rendszer 95%-át nagyon komolyan felújítottuk európai forrásokból. Másrészt azért az egészségügyi ellátás Magyarországon az mégiscsak úgy van szervezve, hogyha az a szolidaritás, ami az egészségügyi ellátás finanszírozása kapcsán megjelenik, az azért az világon, inkább világ országait tekintve inkább ritkaságnak számít, mint általánosnak. Tehát más országok csodálkoznak azon, hogy ilyen egészségügyi finanszírozási szisztémánk van, ami ilyen szolidaritáson alapul, és azt mondják, hogy a magyaroknál összetartó társadalmat nehéz elképzelni, hogy ezt így meg tudják csinálni. Tehát az, amit mi károsztatunk, azt a világ számos országában, és ezek között milliárdos országok is vannak, Kína, India, azt csodálják. És be akarják vezetni, és tőlünk kérdezik a know-how-t, hogy egyébként nálunk ez hogy működik. Tehát nem minden ebben az értem ilyen fekete, és azt hiszem, hogy azok a megoldások, hogy az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók bérét egy szisztém alapján elkezdtük rendezni, azért az egy fontos lépés. Legalábbis én úgy érzékelem, hogy fontos lépés. És teljesen világos, hogy az, amit az egészségügyi államtitkárság például az egészségügyi ellátórendszer gazdasági vezetésében tett, hogy megpróbálja az egész finanszírozást erről az oldalról fogni, azt szerintem megint egy rendkívül fontos lépés.
Mondjuk a kancellárokat megfúrták.
Na, a regionális kancellárokat megfúrták, a megyeieket nem. Tehát ez megy előre. Én azt gondolom, hogy az egészségellátásban azt nem lehet várni, hogy ilyen áttörésszerű, nem tudom, mi történik, mert nem ilyen az egész rendszernek a természete, de azt, hogy a felújítások mennek, hogy az egészségügyi személyzet fizetése jobb, hogy az egész rendszer jobb működése érdekében rendet teszünk, várólisták csökkennek, megpróbáljuk szabályozni azt, hogy rendes sorszámos hívórendszer alapján történjen a betegeknek a behívása, hogy az legnagyobb ellátórendszert jelentő Budapest esetében próbálunk itt valami fajta rendet teremteni az ellátórendszer, mert olyan abszurditások vannak, amit az emberek nem is tudnak. Csak mondok egyet, az Országos Onkológiai Intézet, ami nyilvánvalóan az onkológiaellátás csúcsintézménye, az miért rendelkezik területellátási kötelezettséggel is, és 30 ezer második kerületi lakos is hozzátartozik, nyilván nem mennek oda soha, mert mi mit látnának előtt rajtuk. De ez más okok miatt maradt így, ezeket az állványokat kell kezelni. Én azt gondolom, hogy pusztán azokból az adatokból kiindulni, amit az ellenzék mond, az hiba, mert egyszerűen nem mondanak igazat. Tehát a várólisták esetében nem mondanak igazat. Az egészségügyi finanszírozásnak a GDP aránya, az arról nem mondanak igazat, az nőtt. Ha beletesszük az egészségügyi rendszer felújításának a számait is. Tehát egy csomó olyan számunk van, igenis az orvosok eláramlása külföldre, az csökken, meg kell nézni a számokat. Ezek részeredmények, ha lehet egy utolsót mondanom az egészségügyi ellátással kapcsolatban. Azért én nagyon óvatosan azt gondolom, hogy igazi áttörés az jelenthet, hogyha nagyon hosszú, alapos, kitartó munka után ráveszünk valahogy a magyarokat, mi így együtt, hogy éljünk sokkal egészségtudatosabban. Akár csak annyira, hogy mondjuk a balatonfüredi infarktus után a rehabilitációba menő betegek két rehabilitációs foglalkozás között ne a szomszédos kávéházban igyák meg a konyakot, meg a cigit, gyújtsák el hozzá.
A Fidesz parlamenti frakció vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.